Kedves hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntjük Önöket itt a Széchenyi István Egyetemen. Jó magam, a Tudásmenedzsment Központnak vagyok a vezetője. Mi szervezzük ezeket a Tudomány Győrben mindenkinek rendezvény sorozat előadásait, és tisztelettel köszöntjük a Junior Egyetem nagy számba megjelent érdeklődőit. Hát nem szoktak ennyien lenni. Ez a harmadik szemeszter, hát talán ez az egyik csúcs létszám, amivel kezdünk. Azonban hadd mondjam el mindenkinek, hogy az előadásokat rögzítjük, és januárban több mint 10 000-en töltötték le az elmúlt 2 szemeszter előadásait. Én biztatok mindenkit, fiatalokat látok, mindenki biztos internet közelbe van, nem a YouTube-ot, meg nem a Facebookot kell állandóan bújni, hanem a tudse.hu című oldalon, itt a prospektusban is látható, hogy honnan érhetők el az előadások. Foglalkozzanak tudománnyal, nagyon érdekes, egy életre szóló kihívás. Aki érdeklődik a tudományos kérdések iránt, az soha nem fogja abba hagyni ezt az érdeklődését. Lehet, hogy témát vált, tudományterületet, de biztos, hogy örök életbe elbűvöli a tudomány szépsége. És ezzel szeretném felvezetni Horváth Balázs kollégánknak, egyetemi docensnek, a közlekedésmérnöki tanszéknek a vezetőjét, előadásának a megtartására. Lehetséges, hogy az előadás címét választotta a kollega úr nagyon megfelelően, hiszen olyan közérdeklődésre számot tartó, ami a helyi közlekedésben a közforgalmi közlekedés szerepe, modellezése, ez alkotja Balázsnak a kutatási témáját is, és erről a témáról fog közérthetően, diákok számára is érthetően és izgalmasan, ahogy Balázst ismerve még akár viccesen is beszélni. A előadás után lehetőség lesz néhány kérdés feltevésére is, úgyhogy mindenki gondolkozzon, gyűjtse a kérdését, hogy miután érdeklődik, mit nem hallott az előadótól. Át is adnám a szót, Balázs, akkor parancsolj, tarts meg előadásodat.
Köszönöm szépen. Jobba. Visszamegyünk egy kicsit. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt lehet hallani mikrofon nélkül is hátul. Sorfele igen, sorfele nem. Többé-kevésbé. Nagyon szépen köszönöm a bemutatást. Amint elhangzott, én a közlekedési tanszéken dolgozok. A közlekedési tanszék, ahogy a neve is mutatja, a közlekedéssel foglalkozik. Azon belül pedig különösen a személyszállítással. Tehát mi nem azzal foglalkozunk, hogy hogy lehet egy dobozt elvinni egyik helyről a másikra, hanem hogy hogy tudnak elutazni az emberek egyik helyről a másikra. Itt rögtön felmerül a kérdés, mi is az a közlekedés? Általában azt szoktuk mondani, hogy a közlekedés az egy olyan rendszer, amelyiknek 3 fő eleme van, a pálya, a jármű és az ember. Itt ma én az emberről fogok egy kicsit mesélni, tehát nem azt fogom elmondani, hogy hogy működnek a különböző járművek, meg hogy kell utat tervezni, hanem hogy hogyan lehet választani a különböző lehetőségek közül, tehát mi, mint felhasználók, mi, mint utazók, hogyan fogunk tudni dönteni, hogy egyik vagy másik módon közlekedjünk. De többféleképpen lehet közlekedni, mehetünk egy zsúfolt autópályán, de akár utazhatunk vonattal is, vagy várakozhatunk a torlódás közepén. Persze, mások máshogy csinálják, száguldozhatunk egy autóbusszal, ülhetünk egy csendes villamosban, vagy akár át is libeghetünk a város felett. Ez micsoda? Hát kérem szépen, ez Németországban, Wuppertal városában a függő vasút, amelyik az utcák és a folyó felett szállítja az utasokat immár 110 éve. Ott az olyan, mint itt az autóbusz. Különböző képeket mutattam, különböző féleképpen utazhatunk. Ezeket neveztük közlekedési módoknak, közlekedési eszközöknek. Vajon milyen közlekedési módokkal utazhatunk? Van-e valakinek ötlete? Senkinek semmi. Nagy csönd, majd kiderül, úgyis megmondom. Tehát ha csoportosítani szeretnénk, akkor az egyik csoport az egyéni közlekedésnek a köre. Ide szoktuk besorolni a kerékpárt, motorkerékpárt, illetve az autókat. A másik nagy csoport az a közforgalmú közlekedésnek a köre. Lehet autóbusz, villamos és egy csomó másik lehetőség. Szóval itt egy pillanatra meg kell állnunk, ugye ez talán furcsa, ez a közforgalmú közlekedés elnevezés. Sokan mondják azt, hogy tömegközlekedés, van, aki azt mondja, közösségi közlekedés. Mind a három alatt ugyanazt szoktuk érteni. A tömegközlekedés az ugye egy hagyományosabb elnevezés, de ezt nem nagyon szeretjük használni, mert az olyan negatív. A tömeg közlekedik. Mindenki azt gondolja, úgy tele vannak a buszok, és ki se látni az ablakon. Ezért szoktuk ehelyett használni a közösségi közlekedés, illetve a közforgalmú közlekedés elnevezést. A közösségi közlekedés az könnyebb kimondani, ezért jobban szeretik az újságba is leírni, meg a tévébe bemondani. Viszont a szakmai fórumokon, a szakmai közegben inkább a közforgalmú közlekedés elnevezést szoktuk használni, mert ez talán egy picit pontosabb. Mielőtt részletesen megnéznénk ezeket az egyéni és közforgalmú közlekedési módokat, szeretnék néhány mutatószámot, mérőszámot bemutatni, ugyanis ahogy mondani szokták, amit nem tudunk mérni, azt nem is tudjuk javítani, illetve fordítva, csak azt tudjuk javítani, amit tudunk mérni. Ezért fontos, hogy legyenek olyan mérőszámaink, mutatószámaink, amivel össze tudjuk hasonlítani, hogy jobban állunk, mint korábban, vagy rosszabbul. Az első, nagyon gyakran használt, a közlekedés jól leíró mutatószám, az a motorizáció, vagy motorizációs szint. Ez azt mutatja meg, hogy 1000 lakosra hány autó, hány jármű, hány személygépkocsi jut. Ez az érték, ez nagyon változó lehet, például nagyon érdekes, Amerika egyes részein 1000 lakosra több mint 1000 jármű jut. Vagyis a csecsemőtől az öreg bácsig mindenkire jut legalább egy jármű. A második mutatószám az a közlekedési munka megosztás, vagy idegen szóval a modal split. Ez azt mondja, hogy mekkora részaránya van az egyes közlekedési módoknak a napi munkában. Vagyis hányan, vagy mekkora részben utaznak az emberek egyéni, vagy tömegközlekedéssel. Ezt százalékban szoktuk mérni, mi azt jelenti, hogy az utasok hány százaléka megy autóval vagy busszal. De ha Budapestet tekintjük, a 80-as években az utazások 80%-át tömegközlekedéssel tették meg. Ma már ez az arány, ez jó, hogyha olyan fele-fele körül van. Ugye picit visszaszorult a tömegközlekedés. Tehát mérhetjük még a teljesítményt, vagyis azt, hogy mennyit közlekedünk, a járművek mennyit futnak az utcán. Ennek az első és legegyszerűbb mutatószáma az a jármű kilométer, vagyis amikor összeadjuk, hogy az egyes járművek hány kilométert tesznek meg, és hogyha ezt összesítjük, akkor pontosan fogjuk látni, hogy mennyi hasznos tevékenységet végeztek ezek a járművek. Ezt még megszorozzuk azzal, hogy az egyes járművekben mennyi hely van, hányan tudnak ott leülni vagy állva utazni, akkor megkapjuk a férőhely kilométert, vagyis azt, hogy összesen mennyi férőhely állt az utazók rendelkezésére. A másik oldalt pedig az igénybevételt mérhetjük. Ennek legegyszerűbb formája, hogy megszámoljuk, hogy hány utas utazott, vagyis megszámoljuk az utazók számát, ez az utasszám. Mérőszámmal tudjuk legegyszerűbben megtenni. Illetve, hogyha ezt megszorozzuk még azzal, hogy az egyes utasok mekkora utat tettek meg, akkor az utas kilométer nevű számhoz jutunk. Miért mondtam mindezt el, ilyen jó bonyolultan, alig követhető? De azért, hogy egy pár példán keresztül megmutassam, hogy az utóbbi pár évben hogy alakult a közlekedés helyzete. Az első az a motorizációnak az alakulása Magyarországon az utóbbi 50 évben. Ha megnézzük, akkor ez a kis görbe 50 évvel ezelőtt még valahol ott a pincébe volt, és egészen a 70-es évekig egészen alacsony értéket mutatott. Tehát ha meggondoljuk, hogy a 70-es évekig 1000 lakosra kevesebb, mint 50 személyautó jutott, akkor az azt jelenti, hogy itt-ott mutatóban volt egy-két autó. Ha abból indulunk, hogy 1000 lakos, az körülbelül 300 családot jelent, akkor a 70-es évekig minden hatodik, minden tizedik családban volt egy-egy jármű. Tehát nagyon sokan azért nem utaztak autóval, mert nem volt egyszerűen autójuk. Viszont már eljutottunk oda, hogy körülbelül 300 személygépkocsi jut 1000 lakosra, vagyis ha ugyanebből a feltételezésből indulunk ki, hogy 1000 lakos az körülbelül 300 családot jelent, akkor mondhatjuk azt, hogy átlagosan minden családra jut egy-egy jármű. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek van, mert ugye van, aki azért nem engedheti meg magának, de átlagosan ekkora értékig jutottunk, vagyis ma már a társadalom nagyobb részének nem akadály az, hogy nincs autója. Nézzük ezzel szemben, hogy alakult az utasszám a helyi tömegközlekedésben. A rendszerváltásig, vagy egy picit korábban, 80-as évek közepéig egyre többen utaztak, majd pedig egy nagyon érdekes csökkenés következett be, és ez egész a mai napig tart, és ennek következtében egyre többen használják az egyéni közlekedést, vagyis az autókat. Persze mondhatja bárki, hát ez csak egy nagy statisztika, de hogy van ez az egyes városokban? Kikerestem egyes városokra vonatkozó adatokat is, ez egy magyar nagyváros, ahol nagyon érdekes, hogy 2000-ben 42 millió utas volt a helyi tömegközlekedésben, ehhez képest 2007-ben már csak 33 millió. Vagyis az utazóknak egy negyede, egy ötöde eltűnt a járművekről. Felszívódtak, köddé lettek. És hogyha megnézzük, hogy mennyit utaztak az emberek, akkor ugyanezt látjuk, tehát egy majdnem párhuzamos görbét kapunk, ők is egyre kevesebbet utaztak. Legyünk még konkrétabbak, hogy alakult ez Győrben. Az alsó, ilyen kékes színű vonal mutatja a tömegközlekedők számát, és 1997-ben Győrben egy nap majdnem 140 ezer utas volt az autóbuszokon. Ehhez képest 2006-ban alig több, mint 100 ezer, és hogyha ezt a kék csíkot vittük volna tovább, akkor 2008-ban már csak 95 ezer utas volt. Vagyis alig több, mint 10 év alatt az utazóknak egy harmada Győrben is eltűnt a buszokról. Igen ám, de közben itt van ez a piros csík, az autóval utazók száma egyre-egyre nő, egyre többen utaznak autóval. Ezt ugye látjuk is az utcán, mert egyre többet kell átsorognunk a dugóba. Mi lehet az oka ezeknek a változásoknak? Az első és legfontosabb oka az az, amit az elején, az első diagramon mutattam, hogy egyre több jármű van, és éppen ezért egyre könnyebben hozzáférünk a járművekhez, és így sokkal könnyebb autóba ülni, mint megvárni a buszt. A második és a harmadik az egy picit összefügg, az életmód megváltozott. Míg régebben az emberek lejártak a sarki közértbe kenyeret meg tejet venni, addig ma hol vásárolunk általában? Így van, a városszéli hipermarketekbe, és a nagy bevásárló központokba. És oda ugye az ember nem gyalog sétál el, hanem azt mondja, beülök a kocsimba és elmegyek. Illetve a tömegközlekedés ellen hatott az az átalakulás, ami az utóbbi 15-20 évben zajlott le, vagyis korábban ugye lakótelepeken laktak az emberek, És a lakótelepeken mi van? Van iskola, óvoda, bolt, orvos, és ugye ott nem kell autóba szállni, hogy el tudjunk menni a boltba vagy az iskolába. Viszont hol laknak most az emberek? A város széli úgynevezett lakóparkokba, ahol se bolt, se iskola, se orvos, csak házak egymás hegyén hátán. Úgyhogy bármit szeretnénk csinálni, mit kell tennünk? Be kell ülnünk az autóba és elindulnunk. Persze, aki nem tud vezetni, az bajba van. Na, nézzük meg az előnyét és a hátrányát az egyéni közlekedésnek és a tömegközlekedésnek, hogy jobban megértsük, hogy miért az egyiket vagy a másikat választják az emberek. Az egyéni közlekedés előnyének szoktuk mondani, hogy rugalmas, beülök és oda megyek, ahova szeretnék, és szabadságérzetet ad, száguldozok kedvemre, amíg csak meg nem állok az első torlódásot, várom, hogy tovább mehessek szépen, még előlem eltűnik az autó. Aztán azt szokták mondani, hogy biztonságos, ha beülök a kis autómba, ott jó meleg van, körülvesz a 6-8 légzsák, szól a rádió, ott baj engem nem érhet. Illetve azt szokták gondolni az emberek, hogy olcsó. Ez persze nem igaz, mert ugye mit szoktunk alapul venni, amikor megnézzük, hogy olcsó-e kocsival menni? Hát, hogy mennyit tankoltunk a benzinkútnál. Ugye ez nem elég. De ahhoz, hogy ez az autó menni tudjon, még kell rá gumikat venni, néha az ablaktörlőt is ki kell cserélni, meg aztán be kell fizetni a súlyadót, meg a biztosítást, és még műszaki vizsgára is el kell vinni. És ha mindezt összeszámoljuk, akkor kiderül, hogy nem is olyan olcsó, ugyanis egy kilométert megtenni egy ilyen egyszerűbb, átlagos autóval, az városi környezetben akár 70 forintba is kerülhet, ha mindent összeadunk. És hogyha ezt tesszük szembe azzal, hogy mondjuk egy havi bérlet 5500 forint, akkor már kiderül, nem is tudunk olyan sok kilométert megtenni. De persze azt mondjuk, hogy mindenkinek diákbérlete van, és csak 2000 forintot fizetett érte, hát akkor persze még annyi kilométert se tudunk megtenni, de itt van egy turpisság, a diákok általában nem tudnak autót vezetni. Tehát akkor kell még egy olyan ember, aki tud. Mit szoktunk mondani hátránynak? Ugye azt szoktuk mondani, hogy az egyéni közlekedés hátránya az, hogy nagyon nagy mértékben szennyezi a levegőt, hiszen sok káros anyagot bocsát ki, nagy a helyfoglalása, vagyis sok hely kell ahhoz, hogy mehessünk az úton az autókkal, illetve sok parkolóját kell építeni. Talán nem is gondolja senki, de egy autó az életének 98%-át parkolással tölti. Vagyis naponta átlagosan talán, ha fél órát használjuk. Ez egy borzasztó nagy különbség, hogy mennyit parkol, és mennyi ideig halad az úton. Illetve hát nagy hátránya az egyéni közlekedésnek, hogy csak azt tud autóval menni, aki képes rá, mert nem beteg, mert fizikailag alkalmas, illetve megvannak a megfelelő ismeretei a járművezetéshez. És ahogy az előbb említettem, az nem olcsó mulatság. De nézzük ezzel szembe a közforgalmú közlekedést. Ennek is vannak előnyei, meg hátrányai. Előnyének szoktuk mondani, hogy ez jóval környezetbarátabb, illetve helytakarékos, mert sokkal több ember elfér ugyanakkor a helyen, hogyha busszal utazik, mint hogyha autóval. Illetve nagy előnye, hogy bárki igénybe verti, aki megvette a jegyét. Hát nem kell tudnunk autóbuszt vezetni, hogy utazzunk a busszal. Illetve biztonságos, ez tényleg biztonságos, ezt nem csak annak szoktuk gondolni. Mi a hátránya? Hát kétség kívül van neki egy borzasztó nagy hátránya, csak a megállóba lehet felszállni, és csak akkor, amikor jön a busz. Egyébként csak várakozunk, ugye. Illetve nagy hátránya még az, hogy közösen kell használnunk a járművet másokkal, és ugye nyáron, amikor ott kapaszkodik a Józsi bácsi, és ott kell szagolni a hónai szagát, ez nem olyan előnyös, ugye. Na mindezek mellett, hogy van előnye, meg hátránya mindkettőnek, Nézzük meg, hogy vajon szám szerint összehasonlítva melyik milyen a különböző szempontokból. Ki az, aki azt gondolja, hogy biztonságosabb autóval utazni, mint busszal? Ha nem sok vállalkozó akad, nagyon helyesen gondolkodik mindenki. Ugye az Európai Unió statisztikái szerint 10-szer biztonságosabb tömegközlekedés vagy autóbusszal utazni, mint személyautóval, és a vonat még ennél 2-szer biztonságosabb, vagyis összesen 20-szor biztonságosabb, mint a személygépkocsi. Persze most erre mondhatja nekem bárki, hát Európai Unió, de mi van Magyarországon? Azt nem tudom, de Győrben megnéztem a statisztikákat. Győrben 2004-ben személygépkocsival összesen 25 ember szenvedett súlyos vagy halálos balesetet, ezzel szemben autóbuszon mindösszesen 4-en. Ugye ez egy borzasztó nagy különbség. Erre lehet azt mondani, hogy ez már nagyon régen volt. Hát nézzük meg, akkor 2008-at, az nem volt olyan nagyon régen. 2008-ban 21-en szenvedtek súlyos vagy halálos balesetet, személyautóink mindösszesen 3-an szenvedtek súlyos balesetet autóbusz utasaként. És az utóbbi 8 évben nem volt halálos baleset a Győrben az autóbusz utasok között. Lehet, hogy előtte se, csak arra nem találtam statisztikát. Tehát az első pont, igazoltuk, hogy az autóbusz biztonságosabb, mint a személyautó. Nézzük a következőt. Vajon melyik szennyezi jobban a levegőt? Az autó vagy az autóbusz? Ki szavaz arra, hogy az autó szennyezi jobban a levegőt? Na, itt azért már sok kétkedő van, látom. Ugye ez nagyon trükkös kérdés, persze, ha egymás mellé állítunk egy autóbuszt, meg egy autót, nyilván az autóbuszból nagy fekete füst fog kijönni. Hát de nézzük meg, hogy hány utas szállít el, és hogyha ugyanezt az ember mennyiségnek autóval kellene menni, akkor mennyi füst jönne elő. És hogyha azt hasonlítjuk össze, hogy egy utas kilométerre, vagyis egy utas által megtett egy kilométeres útra mekkora károsanyag kibocsátás jut, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 4-szer több károsanyagot bocsát ki a személyautó. Persze furcsa lehet, hogy miért vannak itt többféle értékek. Az első szám, ami ott szerepel a személykocsin, az 1,5, az azt jelenti, hogy általában a személykocsival 1-2 ember szokott utazni. És a buszon azért egy olyan 25 utas össze szokott jönni átlagosan. Persze látunk üresebb buszokat is, de látunk olyat is, ami úgy tele van, hogy kidudorodik az oldala. Ugye átlagban 25 az úgy reális, és hogyha ezeket az átlagos kihasználtságokat hasonlítjuk össze, akkor jönnek ki ezek a kibocsátások. A zárójelbe pedig az van, hogy ha teljesen tele lennének a járművek, akkor mekkora lenne ez a kibocsátás. Nézzük a következő pontot, ez a helyigény. Ki gondolja azt, hogy az autók kevesebb helyet foglalnak el, mint az autóbuszok? Na, kész, minden ellenállás megtört, senki nem mer már jelentkezni. Nagyon helyes. Ugyanis az autóbuszok jóval kevesebb helyet igényelnek egy utasra vetítve. Hiszen, ha meggondoljuk, az egyes autók egymás mögött állnak szépen sorba, mindegyikben van egy-két utas, és ezt összeadjuk, és megnézzük, hogy ezzel szemben egy autóbuszban hányan vannak, akkor jó nagy különbség jön ki. Általában azt szoktuk mondani, hogy körülbelül 10-szeres a különbség. Tehát kigondoltam, hogy játszunk egy kicsit, hogy ezt jobban megvilágítsuk, ezt a 10-szeres különbséget. Szükségem volna 8 önként jelentkezőre. Van-e 8 lelkes önként jelentkező? Nincs senki. Bátran, aki kijön, kap egy autót. komolyan, sose viccelek. Na hát csak hárman vannak, hát kérem, ennyire nem lelkes senki. Na utazzunk, hölgyek, urak, adok mindenkinek egy autót. Tessék parancsolni. Senki többet, nem akar senki utazni? Szörnyű. Na, szerencsére a lányoknak megjött a kedve az utazáshoz. Tessék parancsolni. Ma mindenki autót kap. Na, még három autóm van. Senki? Na, végre ott hátul is vannak vállalkozók. Örültem, hogy ez is összejött. Na, meg leszünk, minden autó el kell. Tessék parancsolni. Még adok, mindenki megkapja a magáét. Na, tegyünk úgy, mint a szépen állnánk egymás mögött az úton, és erre fele haladunk. Itt lesz az első autónk. Nem, így szépen, így megy egy autó az úton, föl is lehet emelni, hogy utazunk. Nagyszerű. Következő, de ne ütközzenek ám össze ezek az autók. Szépen egymás mögött mennek az autók. Azaz, még jó nagy dugót csináljunk. Jó sok helyet foglalt el? Oké. Na akkor most nézzük meg, mi van, a busszal utaznak. Hoztam egy buszt is. Egész nyugodtan le lehet tenni. Na tessenek beszállni az autóbuszunkba. Ma ingyen lehet utazni. Na nézzük, beférnek-e 8-an az autóbusz mögé. Ide bátran előrébb is lehet jönni. Na, még tessenek beszállni, hölgyek. Igaz, hogy kicsit sokan utaznak, de melyik foglal több helyet? Na, akkor még egyszer megkérdezem. Akkor melyik foglal több helyet a teremből? Az autóbusz, vagy az autók? Az autók. Nagyszerű. Köszönöm szépen a segítséget, hölgyek, urak. Na, akkor a testmozgás megvolt. Mehetünk tovább. Vajon, hogyha ennyire jó tömeg közlekedni, mert kevés helyet foglal, meg biztonságos, és így tovább, akkor mégis miért nem választják az emberek a tömegközlekedést? Mikor választaná egy utazó az autó helyett az autóbuszt? Van-e valakinek ötlete?
Beszállna a ház előtt az autóbuszba, és kiszállna.
Hát azért, ez kicsit irreálisnak tűnik. Egyszerűbb dolgokat tessenek mondani nekem. Vagy minden úgy jó, ahogy van, ne változtassunk semmit. Tudja, azt szoktuk mondani általában, hogyha tisztább lenne, ha gyorsabb lenne, ha pontosabb lenne, ha megbízhatóbb lenne, és így tovább, ilyeneket szoktak felsorolni az emberek, amikor megkérdezik, hogy mikor utazna az autóbusszal. Itt összeszedtem néhány tényezőt, amin változtatni lehetne, vagy fejleszteni lehetne, és akkor várhatóan pontosabb, gyorsabb, megbízhatóbb lenne a tömegközlekedés. Ugye két nagy csoportja van ezeknek a beavatkozásoknak, az egyik, amit magát a szolgáltatást javítja, A másik pedig a szolgáltatást körülvevő körülményeket javítja. Mindegyikre hoztam néhány egyszerű példát. Az első, ez a forgalom irányítás. Azt szoktuk mondani, hogy ha jobb a forgalom irányítás, akkor pontosabban tudnak haladni a járművek, és megbízhatóbb lesz a közlekedés. Ma már a forgalom irányításban igen elterjedt a műholdak használata, mi azt jelenti, hogy egy műhold alapú helymeghatározót teszünk a járműre, ezt úgy is hívjuk, hogy GPS, biztos mindenki hallott róla, meg látott rá már. És ennek a jeleit továbbítjuk egy forgalomirányító központba, illetve megmondjuk az utasnak is, hogy éppen hol jár a jármű, késni fog, sietni fog, érdemes-e rávárni, vagy nem. Ennek az általános felépítésnek több megvalósulása is van, például ebbe a Helsinki-be működő példában összekötötték ezt az egészet még a jelző lámpákkal is, hogy jobban tudják segíteni az autóbuszok haladását. Vagy ebbe a másik német példába például összekötötték a járművek berendezéseit a busz garázzsal, vagyis rögtön lehet látni, melyik járművet kell majd megjavítani, melyikkel kell valamit tenni, mikor befejezte a szolgálatot. De van ma hazai megvalósulása is ezeknek a rendszereknek. Pécsen, Szolnokon, illetve Budapest egyes részein is működik ilyen műhold alapú helymeghatározással működő jármű irányító rendszer. Illetve hát, ha minden igaz, akkor nem sokára egy Győrbe is lesz ilyen, majd azért várjuk ki a végét, de várhatóan előbb-utóbb lesz. A forgalom irányítás követően, de az utas szempontjából talán legelsőnek, a megállóhely egy nagyon érdekes kérdés, hiszen a megálló az a hely, ahol az utas találkozik a szolgáltatással. Ugye a megálló az lehet olyan, hogy egy pózna az árokparton, meg itt is, vagy lehet olyan, hogy van egy szép esőbeálló, meg pad, szemetessel, információs táblával, ahogy szívesen megy az ember, és szívesen várakozik a járműre. Vagy lehet olyan, amelyik teljesen kultúrált, süllyesztett járdaszegély, hogy gyerekkocsival is meg lehessen közelíteni. Szép nagy felirat, hogy mindenki tudja, hogy éppen melyik megállóba vagyunk. Jegyautomata, hogy mindenki vehessen magának buszjegyet. És biztonságos kerékpár tároló, hogy aki kerékpárral érkezik a megállóba, az is tovább mehessen az autóbusszal. Mi következik a megálló után? A jármű. Ugye a jármű az lehet régi, vagy akár új, vagy még újabb. A lényeg az, hogy széles ajtók legyenek, és alacsony padló, hogy könnyen be lehessen szállni, és ott kényelmesen lehessen utazni. Ugye nem kell mindig nagyon messzi külföldi dolgokra gondolni, de ez a jobboldali autóbusz például így gyártják Győrben. Mégis úgy néz ki, mintha valami csodálatos extra dolog lenne. És a negyedik pont itt a szolgáltatásnál az az utas tájékoztatás. Mert ugye az utas tájékoztatás az lehet olyan, hogy hazaviszi a kedves utas, mert ő otthon szeretné nézni, hogy mikor jön a busz. A többiek azok meg ki tudják talán totózni. De lehet olyan is, hogy egy kultúrált várófülke falán van, egy térkép, meg mellette menetrend, és ezt el tudja bárki olvasni. És hogyha még inkább előre tekintünk, akkor lehet olyan, hogy egy változtatható jelzésképű táblán kiírjuk, hogy mikor érkezik a következő jármű, az milyen irányba halad, és van-e késése, sietése. Ugye további korszerű lehetőség, hogy a mobiltelefonon kérdezzük meg ezeket az információkat, és például ennél a példánál nagyon érdekes, vizuálisan is látjuk, hogy mikor érkeznek a járművek, És azt is látjuk, hogy korszerű alacsony padlós jármű jön, tehát fel tud-e rá szállni mondjuk egy kerekesszékes utas, vagy egy régebbi típusú, amin három lépcsőn kell felmászni, és azt jobb, hogyha kihagyja, aki nem tudja ezt megtenni. Illetve további lehetőség, hogy az interneten is tudjuk követni a járművek mozgását. A jobboldali példa az Pécsen működik. Hát Pécsen meg lehet nézni, hogy éppen hol járnak az autóbuszok, és hogyha én otthon ülök a fotelomba, és látom, hogy már csak egy megállóra van a busz, akkor gyorsan fölöltözök és leszaladok, és nem kell fölöslegesen várnom a szeles, havas időbe, ami most pont nincs. A másik csoportja a szolgáltatást körülvevő tényezőknek, azok a külső körülmények, és ilyen külső körülmény például az út, ahol haladnak a járművek. Az egyik megoldás a járművek haladásának a gyorsítására, kijelölünk olyan utcákat, ahol csak és kizárólag az autóbuszok közlekedhetnek, és így nem fognak a torlódás belakadni. Például ezen a képen, ugye itt minden autó küzd a torlódásba, de a buszok középen könnyedén tudnak haladni a számukra fenntartott területen. Vagy például ezen az alsó példán, ebben az utcában csak az autóbuszok haladhatnak, így ott nem fog kialakulni torlódás. A következő, a járművek haladását segítő külső tényező, az a megállóhelyeknek a forgalomtechnikai kialakítása, vagyis az, hogy hogyan tud odaállni a jármű a járda szegély mellé. Biztos mindenki ismeri a megállót, van tábla, meg csík az aszfalton, és mi történik, amikor jönnek az autósok, oda parkolnak? Akkor hol fog megállni az autóbusz a helyet, hogy a megállóba állna meg? Az út közepén, és akkor mi történik? Először le kell menni a járdáról, ott át kell mászni a pocsolyákon, és utána föl kell mászni az autóbuszra. Mit lehet tenni? Ilyenkor lehet például negatív autóbusz öblöt építeni, aminek az a lényege, hogy a megálló széle, az közelebb van az úttest közepéhez, magyarul megszélesítettük a megállót, és így a parkoló autók csak a megálló vonalába tudnak elhelyezkedni, és így az autóbusz gyönyörű szépen oda tud parkolni a megálló széle mellé, és így az utasok könnyen fel tudnak szállni. A harmadik ilyen lehetőség az a járművek előnyben részesítése jelzőlámpáknál. Ez úgy működik, hogy amikor a jármű megközelíti a jelzőlámpát, akkor ad egy jelet, hogy jó napot, itt következek, szeretnék átmenni a csomópontnál, és akkor a jelzőlámpának a működése úgy változik, hogy hamar szabad jelzést kapjon az autóbusz, és minimális várakozási idő után tovább tudjon haladni. Hoztam erre egy kis példát, reméljük működni fog ez a kis videó. Az első példában itt van egy jó nagy csomópontunk, ahol közlekednek villamosok, majd előbb-utóbb jönnek a villamosok is, remélem, majd egy autó megjött. Kettő. Itt jön a villamosunk. Mi történik szegény villamossal? Hát ott megállt a piros lámpánál, és ha valaki jó szemmel figyeli, akkor megmérheti, hogy pontosan 21 másodpercet kell neki ott várakoznia, mire tovább tud menni. Mindeközben vannak olyan irányok, ahol nem is jön jármű, de azért néha zöldet kapnak. És végül szegény el tud indulni, és megpróbál beállni abba a villamos megálló kinézetű helyre. A másik irányból érkezik egy másik sárga színű villamos, amelyik most éppen fel és leszállnak az utasok. És ha megnézi, picit most előrébb jött, azért, mert az utasok befejezték a fel és leszállást, és szeretne tovább menni, de hát megint piros a lámpa, újabb 20 másodpercet várakozik ez a villamos. Összesen már 40 másodperc fölött vagyunk, És miután ez a mellék irány, ahol alig van közlekedési szabad jelzést kapott, végre elindulhat a villamos. Igen ám, de olyan kevés ideig van zöld, hogy a második villamos már hopp beragadt a pirosnál, nem tud tovább menni. Ez a villamos itt most vagy 40 másodpercet várakozik, és ez a három villamos együtt ebbe az egyszerű kis csomópontba több mint 80 másodpercet várakozik, vagyis másfél percig állnak ezek a villamosok itt, hogy átjussanak ezen az egyszerű csomóponton. Ha megnézzük, még ezek a kis autók is hamarabb átjutnak, mint a villamosunk, amelyik ott várakozik. De azért végül a türelem meghozza a gyümölcsét, és mehet a villamos is tovább a dolgára. Na most nézzük meg, mi történik akkor, hogyha előnyben részesítjük a villamosokat ennél a csomópontnál. Teljesen ugyanaz a helyzet, itt a csomópontunk, ugye a piros csíkoknál piros a lámpa, a zöld csíknál szabad a jelzés, és jön a kék villamos. Mi történik? Lassít, de mivel bejelentkezett, ezért a rendszer szabad jelzést ad neki, és szinte várakozás nélkül tovább tud haladni, beáll a megállóba, hogy az utasok felszálljanak, leszálljanak. És ha megfigyeljük, most már itt áll a megállóba, mire a sárga villamos innen a másik irányból majd megérkezik, holott az előbb körülbelül egyszer álltak be a megállóba. És ez a sárga villamos is megáll a saját megállójába, az utasok felszállnak és leszállnak. És ha megfigyeljük, rögtön egy picit előrébb fog gurulni azért, mert befejezte az utascserét, vagyis az utasok felszálltak, leszálltak, bejelentkezett a lámpához, és hopp, már mehet is tovább, összesen 3 másodpercet kellett várakoznia. És miután ez is elindult, jelzett a lámpának, hogy szeretnék én is menni, ezért még egy picit tartott a zöld, és csak most lett piros, miután mindkét villamos tovább tudott haladni. Vagyis az első helyzetben előnyben részesítés nélkül másfél percet vártak a villamosok, most 3 másodperc várakozással megúzták. És ha meggondoljuk, hogy egy villamos egy nap alatt körülbelül 20-szor oda-vissza elmegy, és azt mondjuk, hogy nyert egy villamos átlagosan nem egész fél percet, 20-szor fél perc, az 10 perc nyereség minden egyes csomópontba. Ha csak 5 ilyen csomópont van az útvonala során, az naponta 50 perccel kevesebb ideig kell közlekednie a villamosnak, az utasok 50 perccel gyorsabban célba érnek összesen. Tehát ilyen pici, egyszerű beavatkozásokkal is nagy eredményeket lehet elérni. De mégis mikor és melyiket kell használni? Erre fejlődött ki a közlekedés tervezés tudománya, amelyik alapvetően két dolgot vizsgál és próbál összehasonlítani. Egyfelől a közlekedési rendszert, mikor, melyik részét, hogyan fejlesszük, annak érdekében, hogy az utazási igényeknek megfelelő rendszer jöjjön létre. Mutatnék erre egy nagyon egyszerű példát. Itt van egy magyar város, ahol a zöld színnel jelzett számú utas utazik az egyes útszakaszokon. Ahol vastagabb a csík, ott többen utaznak, ahol vékonyabb a csík, ott kevesebben utaznak. A narancs színű csík pedig azt mutatja, hogy mennyi férőhely volt szabadon azon a szakaszon az autóbuszokon. Ahol vastagabb a csík, ott nagyon sok üres busz volt, ahol vékonyabb, ott picit kevesebb. Mit csinált itt a közlekedés tervező? Azt mondta, hogy itt valami nagy baj van, mert borzasztó vastagok ezek a narancs színű csíkok. Ezért egy picit áttervezte a hálózatot, és ha megnézzük, akkor ezen az oldalon jóval kisebbek a narancs színű csíkok, vagyis sokkal kevesebb az üres vagy szabadon levő férőhelyek száma, tehát az utazási igényekhez jobban igazodó közlekedési rendszer jött létre. És végül, de nem utolsó sorba hoztam két ábrát magammal. Az első ábrát mindig leszoktam vetíteni, És ez azt hivatott mutatni, ja nem beszélek, amíg elolvassa mindenki, hogy fel is olvashatom. Ugye az van, ha ezek az őrültek mind busszal mennének, már rég otthon lennék. De mit jelent ez? Mindenki a másiktól várja a megoldást. Hát ha a másikak nem autóval jöttek volna, én milyen jól tudnék száguldozni. De ugye, ha mi magunk nem teszünk, hogy előrébb jussunk, akkor nem valószínű, hogy előrébb fogunk jutni. És a végső, utolsó kis ábrám, az pedig a mi kis kísérletünket mutatja be egy picit szemléletesebb módon. A baloldali ábrán van egy darab autóbusz és a hozzátartozó utasok. Jobb oldalon ugyanezek az emberek látszódnak, és azok az autók, amikkel oda tudtak volna utazni. És az egy autóbuszt négy sávnyi végeláthatatlan autósor helyettesíti. Meg lehet számolni, van körülbelül 70 ember, van egy viszonylag nagyobb autóbusz, és itt pedig 50 darab személyautó. Ugye egy elég drasztikus a különbség a kettő között. És így már talán mindenki megérteti, hogy miért van az, hogy egyre nagyobb a torlódás az úton, és egyre kevesebb az autóbusz. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Horváth Balázsnak a nagyon szemléletes előadását. Akinek esetleg kérdése van, kérnénk, hogy tegye fel, ne menjen el innen úgy, hogy Balázstól nem kérdezte meg. Ki lesz az, akinek lenne kérdése? Ezek szerint minden nagyon világos volt. Minden világos volt. Következő alkalom pont egy hónap múlva, március 9-én lesz. Szintén a járműgyártáshoz, vagyis itt inkább a jármű diagnosztikával foglalkozik dr. Lakatos Istvánnak az előadása. Kérem, hogy akik itt voltak, ismét jöjjenek el, vagy pedig hozzanak még valakit, akit ez a téma érdekelne. A kiadványunk pedig kint az ajtónál szerepel, vihetnek belőle barátaiknak, ismerőseiknek is. Minden jót, további szép napot kívánunk!